Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 9. részének 9. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadt a halottak közül. Láthatjuk, hogy Krisztus halálára és feltámadására utal ez a történet. A megdicsőülés nem vált meg senkit. Ez bemutatja nekünk az ideálisat, vagyis a célt. A valódi célt csak Krisztus kereszthalálával és halálból való feltámadásával érhetjük el. Megfigyelheted, hogy ő mindig összekapcsolja halálát és feltámadását. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, mit jelent feltámadni a halottak közül. Márk evangéliuma, 9. rész, 10. vers. Teljes tudatlanságban voltak a feltámadással kapcsolatban. Jézus feltámadásának idején a sírhoz rohantak, de nem vártak arra, hogy az élő megváltóval találkoznak. Nem mész a sírkertbe azért, hogy ott élőkkel találkozz, hanem csak a halottak emlékét tiszteled. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Márk evangéliuma, 9. rész, 11., 12. és 13. vers. Urunk világossá tette, hogy amikor valaki így szól, végül is Jézus nem hozhatta létre királyságát, mert a próféta azt mondta, hogy előbb Illésnek kell eljönnie, hogy keresztelő János jött el Illés lelkében. Ha elfogadták volna Jézust, mint mesiást, Jézus lett volna a proféciák beteljesedése. Mivel azonban nem fogadták el Jézust, mint mesiást első eljövetelekor, Illésről, mint előfutárról szóló profécia, az ő második eljövetelekor teljesedik be. A hegytetőn átélt dicsőséges jelenet után lemegyünk a tanítványok vereségének színterére, a hegy lábához. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Márk evangéliuma, 9. rész, 14. verstől a 18. versig. Ez ma a kereszténység tényleges helyzete. Az Úr Jézus fölment Atya jelenlétébe, és ott van megdicsőült testében. Apostolai vele vannak. Már mindnyájan elmentek, és az egyház nagy része is elment. Mózes és Illés ott van vele. A megdicsőülés hegye ma a mennyet mutatja be. De nézd ezt a szegény földet, és nézd a lenti problémákat. Ez a fiú az őrült világot mutatja be. Megmondom neked, úgy vélem, hogy ha kiléphetnénk innen, és letekinthetnénk a földre, és úgy látnánk, ahogy Isten látja, és talán ahogy az angyalok látják, akkor arra a következtetésre jutnánk, hogy ez a világ megőrült. Démonoktól megszállt világban élünk, mert az ördög ténykedik idelent. Szomorú, hogy az édesapa a tanítványokhoz vitte a fiát, de nem tudtak tenni semmit. Az a tragikus ebben az időben, hogy az egyház is reménytelen a világ szükségleteinek láttán. Jelenleg a szervezett egyház elkeseredetten igyekszik bizonyságot tenni, tiltakozik, meneteket szervez, és mindenféle ügyben részt vesz, és a világ ténylegesen bírálja az egyházat, mert úgy érzi, hogy az egyháznak jobban részt kellene vennie a megoldásokban. De a szociális kérdések nem ránk tartoznak. Nekünk segítenünk kell a szegény megszállt fiúcskát azzal, hogy bemutatjuk neki a megváltót, aki értelmessé teszi, aki megfelelő kapcsolatot hoz létre közte és Isten között. Sajnos, ugyanezt mondhatjuk el az egyházról is. Nem tudták megtenni. A tanítványok nem tudták, és mi sem tudjuk. Ezért az Úr Jézus ezt mondja. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém! Márk evangéliuma, 9. rész, 19. vers. Milyen csodálatos nyilatkozat! Hozzátok őt elém! Próbálunk mindent megtenni, csak éppen nem visszük az elveszett embereket Jézus Krisztushoz. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Márk evangéliuma, 9. rész, 20., 21. és 22. vers. Ez az eset, barátom, nagyon súlyos. Nem annyira súlyos talán, mint annak a férfinak az esete, aki Gadarában a sírok között lakott, mert ő felnőtt volt, és már régóta ördögi megszállottságban szenvedett. Ez itt kisfiú volt, és ha így ment volna tovább a helyzete, akkor valószínűleg még súlyosabb állapotban lett volna, mint az említett férfi. Ezért apja odaveti magát az Úr Jézus elé e megkínzott fiú nevében. Barátom, amikor ezt tesszük, akkor az Úr kinyújtja kezét a megsegítésünk érdekében. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Márk evangéliuma 9. rész 23. vers. Itt az a gondolat rejlik, hogy Jézus odafordult az apához, és kérte őt, hogy higgyen, vajon az apa valamilyen módon felelős lehetette fiának állapotáért. Nem az a kérdés, hogy tudsz-e tenni valamit, mert az Úr Jézus mindent megtehet. A kérdés ez, ha tudsz hinni, mi történik az édesapával? Az Úr Jézus megmondja neki, hogy minden lehetséges a hívőknek. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: hiszek, segíts a hitetlenségemen. Márk evangéliuma, 9. rész, 24. vers. Itt van az édesapa elkeseredett kiáltása a hitért. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki: te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Márk evangéliuma, 9. rész, 25., 26. és 27. vers. Itt az a kérdés merül föl, hogy vajon szintén halottat támaszt az Úr? Az a véleményem, hogy igen. De nem akarok ezzel foglalkozni ennél a versnél. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik: ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Márk evangéliuma, 9. rész, 28. és 29. vers. Az Úr válaszol a tanítványoknak, és válaszában szó van a böjtről, de ez nincs benne a jobb kéziratokban. A hangsúly az imádságra esik. Barátom, ma az egyház azért gyenge, mert gyenge az imádkozás az egyházban. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad. Márk evangéliuma, 9. rész, 30. és 31. vers. Megfigyelheted, hogy ő mindig összeköti halálát és feltámadását. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Márk evangéliuma, 9. rész, 32. vers. Nem nagyon értették a halálból való feltámadás kérdését. Itt a saját haláláról beszél, és arra gondolnánk, hogy talán efelől is tesznek föl majd kérdéseket. Inkább azzal foglalkoznak, hogy vitatkoznak maguk között arról, hogy melyikük a legnagyobb a királyságban, miután Jézus bejelentette a halálát. Szégyelniük kellett volna magukat a viselkedésükért. Ezúttal már nem először hirdette meg halálát és feltámadását a fülük hallatára, de még mindig nem értik. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgája. Márk evangéliuma, 9. rész, 33., 34. és 35. vers. Ez a nagyság mélységesen gazdag alapelve. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állított, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Márk evangéliuma, 9. rész, 36. és 37. vers. Ezt az alapelvet egy gyermekkel illusztrálja. Figyeld meg, hogy Jézus a kisgyermeket a karjába veszi. János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem, mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Márk evangéliuma, 9. rész, 38. verstől a 41. versig. Jánosról mindig úgy gondolkodnak, hogy ő nőies lelkű apostol, de figyeld meg lángoló magatartását e helyen. Megláthatjuk, hogy Jézus a saját nevében hozott létre egységet köztük. Ami Jézus nevében tehető, azt egyik követője sem tagadhatja. De Jézus nevét ma annyi mindenre alkalmazzák, hogy ténylegesen már nem is az ő nevében történnek az események. Most figyeld meg a 42. verset. Jézus visszafordul a gyermekhez, akit a karjába vett. Ez gyöngétség a gyermek iránt, de szigorúság azokkal szemben, akik megbotránkoztatják a kisgyermeket. Aki pedig akárcsak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Márk evangéliuma, 9. rész, 42. vers. Aztán még hozzáteszi: Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mintha két kézzel mégy a gyehennára, az oldhatatlan tűzre. Márk evangéliuma, 9. rész, 43. vers. Rájöttél-e már, hogy kikről van itt szó, hogy a pokolba jutnak? Azokról, akik ma azt mondják, hogy ő a gyöngéd Jézus. Barátaim, egyedül ő beszélt a pokolról. Pál sohasem említette, de Jézus igen. Mivel ezt tette, jó volna, ha hallgatnánk rá. Azt mondta, hogy van egy hely, aminek pokol a neve. Bízom abban, hogy az egy hely, és éppen olyan, mint ahogy Jézus leírja. A 44. és 46. vers nincs meg a jobb kéziratokban. Jézus beszél a kézről, a lábról és a szemről. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gyehennára. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába. Márk evangéliuma, 9. rész, 45. és 47. vers. A szem bűnre vihet. Gondolj Évára, aki először úgy látta, hogy a fa jó az eledelre. Aztán Jézus így folytatja: Mivel tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Márk evangéliuma, 9. rész, 49. és 50. vers. Ezek furcsa nyilatkozatok. A fő gondolat itt az, hogy mind a tűz, mind a só tisztít. A tűz tisztít azzal, hogy elégeti a salakot és tisztátalanságot. A só behatol az élelembe, és megszünteti a romlottságot, és megállítja a tisztátalanság terjedését. Ha bennünk só van, Isten igéjének tisztító munkája, akkor az megszentel, és békességet teremt. Máté evangéliumában az 5. rész 13. versétől a 16. verséig a hegyi beszédben találhatjuk a só és a világosság magyarázatát. Jézus ezt mondja: ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm figyelmeztetésedet! Segíts meg, hogy hasonlítsak a sóhoz, amely ízesít, amely visszatart a romlástól, és legyek olyan, mint a lámpa, világítsak-e sötét világban, és így tükrözzem vissza a te fényedet. Add ehhez erődet és kegyelmedet. Ámen.